a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris Szabadtéri Színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án, az 1956-os forradalmi szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A hivatalos ünnepség kiemelt meghívottjai a szeptemberi Dunai árvíz elleni védekezésben részvevők és családtagjaik lesznek. A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pilléren nyugszik, a jövedelmek vásárlóerejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán és a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormánypárti frakció kérésére döntöttek arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indítanak. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátette, a magyar választóknak van lehetősége arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a voksolásokon, két választás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. Jók a kilátások, különösen a nukleáris energia területén már most is kiváló energetikai együttműködés további fejlesztésére Magyarország és Franciaország között, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Párizsban. Szijjártó Péter a francia energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Rámutatott, a következő időszakban drámai mértékben nő az áramigény, aminek három fő oka lesz, a hűtési és fűtési rendszerek használata egyre erőteljesebb, az ipari energiaigény is emelkedik, illetve egyre elterjedtebbek az elektromos autók. A tárcavezető később a Nemzeti Tömörülés elnökével, Jordan Bardellával is tárgyalt, ők és a Fidesz is a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának tagjai az Európai Parlamentben. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte október 1-től a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban, mondta el a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Fidesz-KDNP politikusa Szita Károly beszámolt arról, Navracsics Tibor a parlament honlapján megjelent írománya szerint azt javasolja, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, megyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többi település vezető javadalmazását a lakosság számától függően sávosan határoznák meg, a szorzó a 30 ezer lakosnál népesebb település polgármesterénél 3,5, az 500 lakosnál kisebb település vezetőjénél 1,25% lenne. Az emelést maga Szita Károly kezdeményezte. Megkezdődtek a közvetlen támogatások és az egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetései, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertetése szerint évvégéig mintegy 321 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a gazdálkodók, az első héten várhatóan több mint 100 ezer termelő részére érkezik támogatás. Elkezdődött a térítésmentes influenza oltóanyagok kiszállítása a házi orvosi praxisokhoz és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. Így a 2024-25-ös szezonra gyártott vakcinák október végén már az ország egész területén elérhetőek lesznek. Az ukrán elnök bemutatta a tervét, amelytől háborús győzelmet vár országa számára. Volodymyr Zelenszky első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba, a másik az ukrán légvédelem visszafordíthatatlan megerősítése és a háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére, a harmadik az oroszok további agressziótól való elrettentése. Ukrajna ezért azt javasolja, a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciáljára vonatkozik, az ötödik pedig a háború utáni időszakra szól. Ebben azt írták, az ukrán tapasztalatokat egész Európa védelme érdekében kell felhasználni. Kijev e ponton felajánlja, hogy a háború után az Európában állomásozó haderőt ukrán katonákkal helyettesíti. A tervnek több titkos melléklete is van. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után majd zavartalanul derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé felélénkül ismét. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban 12. Pius pápasságával kezdtünk el foglalkozni, ugye, ami 39-től a II. Világháború évében kezdődött, az ő tevékenységéről, jó cselekedeteiről, és mi mindent tudott a ereje korlátai és az erején túl megtenni, ugye, a világháborúért. Erről beszéltünk. A mai adásban az ő kapcsolatáról beszélgetünk a kommunizmussal, illetve az, hogy a kommunizmus ellen, hiszen ugye ez még nagyobb, még több államot érintett ugye a II. Világháború után. Ezzel fogunk foglalkozni Budapéter atya teológiai tanárral, de mielőtt ehhez a témához hozzáfogunk, engedjék meg a hallgatók, hogy egy óriási jubileumot, egy centenáriumot jelentsek be. Mert a hallgatók nem biztos, hogy tudják ezt a mennyiségi adatot, de most kezdjük el a 100. adást. Tehát ezt mi a legelején, amikor ezt az egész sorozatot elkezdtük, bő másfél éve, tavaly január körül, ha jól emlékszem, 2023, vagy még lehet, hogy még korábban, 22 decemberek körül, hát nem gondoltuk volna, hogy idáig eljutunk, úgyhogy mondhatnánk, hogy az egyház történelem az egy kimeríthetetlen téma. Lassan ki fogjuk meríteni, legalábbis most már a 20. század derekán vagyunk. Akkor a Jóisten éltessen minket, mit mondja Péter atya, mit mondasz te ehhez?
Éljen.
Azért a hallgatók engedjék meg, hogy itt tényleg a 100. adás előtt, tényleg csak egy 2 percben valahogy fogalmazd már meg a te gondolataidat, tapasztalataidat, ez a bő másfél év, vagy már lehet, hogy szűk 2 év is az, mit ülepített le benned ezzel az egész sorozata, hiszen te ezt évek óta tanítod a szemináriumban, ugye a hittudományi főiskolán, sőt most már azért az egyetemen ugye a világi hallgatóknak is, ugye nem csak a hit tanároknak, azért egy rádió felvételben nem mondhatod ezt, hogy már századást megéltél.
Igazából olyan gyorsan elment. Azt hittem, hogy azért nem lesz ilyen hosszú, de én örülök neki, hogy ilyen hosszú. Most már így visszatekintve az jutott eszembe, éppen mikor jöttem ma be a stúdióba, hogy ha az elejét is ilyen részletességgel vettük volna át, mint ahogyan itt az utóbbi 200 évet, akkor még valahol szerintem csak a középkornál tartanánk. De jó volt ez így, egyébként nem kell rajta csodálkozni, hogy minél közelebb van hozzánk egy kor, annál több információnk van róla, annál jobban érintenek bennünket ennek a kornak a hatásai, úgyhogy jó ez így, ahogy csináljuk. Nagyon szépen köszönöm Beátának a türelmet, mert hogy azért nem egyszerű mindig időpontot egyeztetni, bejönni, és aztán a hibákat vágni, de köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm azoknak a visszajelzéseit, akik alkalmanként egy-egy adásra reflektálva azt mondták, hogy hú, ez nagyon jó volt nekik, ezt még nem hallották, ebből tanultak, mert igazából ez az egész műsornak a célja, hogy próbálunk egy egységes folyamatot föltárni, hogy hogyan is zajlott az egyháznak az élete, legalábbis a legfelső szinten, a leglátványosabb szinten, mert hogy le lehetne menni mélyre, mindenhol megnézni mindenkornak a lelkiségét és így tovább. Mi inkább az eseménytörténetet vettük végig, de ez is nagyon jó, mert szerintem sokan nem tudnak kezükbe venni egy könyvet, illetve vannak olyanok, akik bevallották, hogy ő bizony autóban szereti hallgatni ezt a műsort, vagy pedig az éjszakai ismétlést az akkor szépen nyugodtan csendben meg tudja hallgatni.
Hát van éjszakai ismétlés, de még ami nem annyira éjszakai, az a vasárnap 20 órási ismétlés, ami még azt gondolom, hogy egy olyan otthoni, aktívabb időszak, amikor már mondjuk talán senki nem végez nagyon-nagyon olyan tevékenységet, amikor ne tudna háttérként ráfigyelni. Hát azért bevallom őszintén én is, hogy amikor elkezdtük ezt a sorozatot, nem tudtam, hogy hová érkezünk, csak azt tudtam, hogy honnan, tehát hogy egyáltalán elkezdtük ugye az egyház kezdeteivel, tehát tényleg nagyon-nagyon régmúltra mentünk vissza, és ugye nekem ez azért volt még extrán kihívás, mert nyilván amit az ember történelem szakon megtanul, az valami, ugye nekem hittanári végzettségem nincs, ahol mondjuk lettél volna tanárom, és vizsgáztam volna nálad. Nyilván, ahogy haladtunk előre a korban, azért egyre több információ, ugye egyetemes történelemből, akár vagy a magyarság történelmétből előjött, de mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam én is, és én is köszönöm a te türelmedet, ahhoz, hogyha néha olyan kérdéseim voltak, vagy olyannak tűnt, ami nem túl szakmai, hiszen én csak a pusztán a szerkesztői kíváncsiságomból is kérdezek dolgokat, de nyilván egy csomószor, nagyon sokszor te terelgettél, hogy mi a helyes, merre menjünk, mi az, ami ide tényleg nagyon történetileg belevág, úgyhogy hát szerintem tényleg legyünk büszkék magunkra. Alázattal és szerénységgel próbálom ezt mondani, de szerintem századást ebben a rádióban kevés dolog élt meg, úgyhogy lehet, hogy mi vagyunk ennek az élharcosai.
Köszönjük meg a jó Istennek is tényleg, mert hogy ő adott hozzá erőt, hogy ezt végig csináljuk, illetve hogy még folytassuk is tovább.
Igen, még annyi, hogy most azon gondolkozom, hogyha a 12. Piusznál tartunk, mondjuk úgy 45 utánnál, akkor körülbelül még hány adásra számíthat szerinted a hallgató?
Hát attól függ, hogy mennyire mélyedünk bele a II. Vatikáni zsinatba, és akkor utána, hát talán még Szent II. János Pálig egy kicsit, és utána megállunk. Tehát a 3. évezredbe már nem nagyon fogunk átkaszálni.
Hát akkor az még mennyi, legalább egy 10-15 adás lesz belőle körülbelül?
Talán.
Majd meglátjuk. Csak a jó Isten tudja, mert még mi sem, igaz? Na de hát kanyarodjunk vissza a munkához, ugye az eredeti tervhez, ahhoz, hogy 12. Pius pápával és ugye a háború, a második világháború utáni helyzettel foglalkozunk, hiszen attól függetlenül, hogy ez a háború lezáró, természetesen egy háború lezárása soha nem azt jelenti, hogy eljön a megnyugvás, hanem nagyon sok helyen még rosszabb idők köszöntöttek be, lásd Magyarország, és lásd ugye az elváltó keletre. A kommunizmussal ugye elügyének is volt már kapcsolata 11. Piusszal, kifejezte enciklikájában az egyet nem értését ezzel az ateista és ugye hát nagyon radikálisan terjedő eszmével. Na most itt tényleg, hogy már több államot érintett, erre mi volt a viszont válasza?
Az előző adásban beszéltünk arról, hogy a háború alatt, a háború folyamán a pápa mennyire ragaszkodott a semlegességhez. Tehát, hogy egyik oldal mellé sem odaállni. Amikor azonban véget ért a világháború, és kiderült, hogy a szövetségesek, akik egységesen, tényleg összefogva legyőzték a nácizmust és a fasizmust, hogy ezek is összevesztek. Tehát tulajdonképpen egy kényszer szülte szövetség volt a nyugati demokráciák és a Szovjetunió között, igazából azért, mert közös ellenségük volt. De mihelyt ez a közös ellenség megszűnt létezni, abban a pillanatban újra kiéleződött, vagy felszínre jött az, hogy mennyire összeegyeztethetetlen a nyugati demokráciának az elképzelése a társadalomról, illetve a Szovjetuniónak. Ráadásul, ugye itt nem csak arról van szó, hogy ideológiai síkon megy a dolog, hanem itt hadseregek vonultak végig Európán, amelyek találkoztak. És ugye akkor még nagy volt a barátság, a győzelemnek a mámora, de aztán utána kiderült, hogy a jövőt azonban egészen másképpen képzeli el az egyik fél is, és a másik fél is. Tulajdonképpen Európának a keleti része, benyúlva egészen Közép-Európába, az a Szovjetuniónak a megszállása alá került. Igaz, hogy a Németországnak, Ausztriának a nyugati részeit azt a nyugati hatalmak is megszállták, tehát ilyen övezetekre osztották föl, ugye az angolok, amerikaiak és a franciák. Azonban ez nem jelentett akkora törést, mert hogy az a polgári demokrácia folytatódott tovább, ami a nácizmus előtt, meg a fasizmus előtt létezett ezeken a területeken. Tehát tulajdonképpen az emberek föllélegezhettek, hogy visszatérhetnek a korábban megszokott normális életmódjukhoz, a normális kerékvágásba. Ezzel szemben azok a területek, amelyek a Szovjetuniónak a fennhatósága alá kerültek, ott egészen más dolog történt, ott nem térhettek vissza, bár ugye mindenhol megpróbálták, hogy visszatérnek a korábbi polgári kormányzáshoz, azonban ameddig az orosz tankok csöve elért, addig erre nem volt lehetőség. Tehát minden ilyen próbálkozást bármelyik országban is, ugye az újra visszaállított Lengyelországban, vagy Csehszlovákiában, Magyarországon, Romániában, bárhol, ahol próbálkoztak azzal, hogy visszaállítsák a háború előtti rendszert, vagy a háború alatt, amit még sikerült megőrizni, ott ezt a szovjet felügyeletű vezetőség, akiket oda ültettek a nép nyakára, az különféle módszerekkel, csalással, erőszakkal, de a lényeg az, hogy letörték a polgári kezdeményezéseket, és bevezették a szovjet típusú társadalmi rendet, ugye, amit szocializmusnak neveztek. Na most, amikor ez láthatóvá vált az emberek számára, ugye ez hamar világossá vált, ugye Churchillnek a Fultoni beszéde, ami mert ugye szállóigévé vált, hogy vasfüggöny ereszkedik Európára, ez valósággá vált, és akkor itt most a pápa, 12. Pius nem maradt semleges. Tehát, ugye, ahogy mondtam, a háború alatt mindvégig, most azonban egyértelműen a nyugati polgári demokráciák mellé áll, hogy ez az a társadalmi berendezkedés, amely az ember számára elfogadható, amely a katolikus egyház számára is fölvállalható, mert a szovjet típusú társadalmi rendszer, az a szocializmus, ez nem felel meg sem az ember vágyainak, sem pedig a katolikus egyház elvárásainak. Már csak azért sem, mert ugye ezekben az országokban is hamarosan megindul az egyházak ellen a támadás. Mert hogy az egyházak, azok kiállnak mondhatjuk így, hogy a demokratikusabb berendezkedés mellett, de legalábbis kiállnak a saját szabadságuk mellett, tehát a vallásszabadság mellett, amit viszont a kommunista államok nem akarnak elismerni. Legfeljebb papíron, de tulajdonképpen erről már ugye beszéltünk a korábbi adásokban is, hogy tevőlegesen is arra törekszenek, hogy az egyházat, és ugye különösen itt a katolikus egyházról van szó, hiszen Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon a katolikus egyház a legerősebb, és ezek az egyházak veszélyt jelentenek a szocialista berendezkedésre. Tehát, hogy túl nagy befolyással bírnak az emberek fölött, márpedig az embereket el kell vezetni az ateista, materialista szemléletre. És ehhez az egyházakat meg kell törni. Be is következik, tehát ugye eleinte csak úgy finoman, aztán néhány év múlva, miközben ezekben a megszállt országokban megerősítik a kommunista pártokat, hogy át tudják venni a hatalmat, onnantól kezdve sokkal nyíltabb lesz az egyházakkal szembeni tevékenység, ugye kezdve onnan, hogy az egyháznak a különböző csoportosulásait, társulatait, nem is tudom, miknek nevezzem őket, ja persze, ne feledkezzünk az iskolákról, ezeket szépen betiltják, vagy államosítják. És ennek következtében azért ezekben az országokban mindenhol akad egy-két olyan püspök, bíboros, akik nem nyugszanak bele ebbe, hanem határozottan föllépnek ezek ellen, és ez a határozott föllépés magával vonza azt, hogy ezeket az embereket a kommunista erők meghurcolják különféle módon, ugye bebörtönzéssel, vagy akár gyilkossággal elteszik az útból.
A keleti blokk kommunista rezsimjeiben ez teljesen egy ilyen síkúan elmondható, hogy mindenhol drasztikus egyházüldözés zajlott, tehát itt most Lengyelországtól egészen Magyarországig délig lefelé bármerre?
Igen, tehát egészen Albániáig bezárólag mindenhol megvolt, azzal a különbséggel, hogy nem mindenhol egy időben. Ez attól is függött, hogy mennyire volt erős a katolikus egyháznak a társadalmi beágyazottsága. Tehát, ha megnézzük, meg hát egyébként a szovjet megszállás is mennyire volt erős, ugye itt a Jugoszlávia például egy egészen különleges helyzetben van, már csak azért is, mert ugye egy több nemzetből összetákolt országról van szó, amit ugye a második világháború után újra összeraktak, ahol nagyon különböző, nem csak etnikai, hanem vallási hagyományok léteznek. Ugye a szerbeknek az ortodoxiája, Bosznia-Hercegovinában ugye nagyon sok muszlim, és hát a horvátoknak a római katolicizmusa. Ráadásul a második világháború alatt is kiéleződtek ezek a nemzetiségi ellentétek, ugye különösen a horvátok és a szerbek között, és ennek is a következménye, hogy itt nagyon gyorsan a szerb partizánok, illetve hát a vezetőjük, Josip Broz Tito, a horvátokat igyekezett gyorsan megbüntetni, mondván, hogy ezek együttműködtek a megszálló nácikkal, ugye önálló Horvátországot is hoztak létre, persze természetesen a náci szövetségben. És hát ennek az egyik vezető embere volt, Alojz Stepinac, zágrábi érsek. Igazából, tehát ő nem volt náci, semmi esetrem sem, tehát nem lehet azt mondani, hogy beállt volna mögéjük, viszont az tényleg igaz, hogy horvát nacionalista volt. Tehát a horvátságnak az érdekeit képviselte, akár azon az áron is, hogy el kell szakadni tényleg Jugoszláviától, hogy önálló Horvátországra, egy katolikus Horvátországra van szükség, és ennek a következménye az, hogy őt már 46-ba lecsukják, és utána a börtönben hal meg. Utólag, amikor ugye Jugoszlávia szétesett újra a balkáni háborúkban, akkor a sírját ugye fölnyitották, és exhumálták a holttestet, és kiderült, hogy hát nem véletlenül halt meg, hanem folyamatosan mérgezték. Tehát tulajdonképpen Stepinac érsek vértanú, tehát nem egyszerre ölték meg, hanem szépen addig adagolták a mérget, amíg ilyen lassú halállal meg nem halt. Azóta már boldoggá is van avatva, a zágrábi székesegyházban, a nagyoltár mögötti szentében van a sírja, és amikor arra jártam, láttam is, hogy a horvátok nagyon nagy becsben tartják, tehát folyamatosan jöttek emberek, hoztak virágot, imádkoztak a sírjánál, és így tovább. Tehát mondhatjuk azt, hogy ő tényleg ennek a politikai helyzetnek a mártírja lett, amiben ugye nem pusztán a katolikus egyház ellenesség, hanem a horvát ellenesség is megnyilvánult ugye a szerbek részéről. Tehát ez egy egészen különleges helyzet. Ugye más, ugye Lengyelország, Magyarország, Románia, Csehszlovákia, ezek másképpen alakultak, de itt is megtörténik az, hogy előbb-utóbb a megszálló hatalmak megpróbálják leszalámizni az egyházakat. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországot nézzük, akkor először a kisebb egyházak voltak azok, amelyeket sikerült megtörni. De ez magától értetődik. Tehát legtovább a római katolikus egyház tudott ellenállni. Persze ebbe belejátszik az is, hogy a római katolikus egyháznak a vezetőit nehezebb zsarolni. mert hogy a többi egyházi felekezetnél általában megvan az, hogy a papság, vagy az egyháznak a vezető rétege, az családos ember. Még a görög katolikusoknál is, kivéve a püspököt. De hát a többiek az családos emberek, és a családjukon keresztül könnyebb volt őket zsarolni. A római katolikus papság, ugye itt a cölibátust most nem túl dicsérve, de igazából tényleg előnyt jelentett abban, hogy tovább ki tudott tartani. De hát sokáig nem, mert tudjuk azt, hogy 1948-ban aztán ugye Mindszentit is elfogják, perbe fogják, elítélik, börtönbe vetik, és éveken keresztül egészen 56-ig tartják különböző helyeken, hol tényleges börtönben, hol ilyen kvázi házi őrizetben. Igen, de mindenképpen őt eltávolították, de nem tört meg. Tehát jó, hát mindenféle ilyen valuta dolgokat rákentek, és az beismerte.
Na de, hát akkor... de miért ismerte be? Mert olyan tudatmódosító szereket is kapott. Szerinted akkor ott már bőven használták a koncepciós perek áldozatainál ezeket a tudatmódosító szereket.
Így van, illetve hát
a
kínzások, illetve az, hogy nem engedték aludni. Tehát annál nagyobb tudatmódosító szer nem kell, mint amikor az embert napokig nem hagyják aludni. Utána teljesen összezavarodik és összeomlik az
ember. Az idegrendszere.
Minden, úgyhogy persze aláírtak mindent, de hát tudjuk azt, hogy utána következője volt a Grőszper, tehát a kalocsai érseket is elítélték. Thank you. ugyanez megtörténik a többi országban is, tehát Csehszlovákiában Berán bíborost, prágai érseket, vagy éppen Lengyelországban Visinszki kardinálist, de hát ugye Romániában Márton Áront viszik el a Dunadeltába, és utána házi őrizetbe tartják Gyulafehérváron. Tehát ez szinte mindenhol lejátszódik. Most hogyan reagál erre a pápa?
Igen, meg pont azon gondolkoztam most a reagálás előtt is, hogy azért, akikről beszélünk, ezek egyházi méltóságok. Tehát az egyházi méltóságokkal szembeni bármilyen atrocitás, és itt most ugye bebörtönzés, elfogás, és ami a börtönben éri őket, tehát itt már nem léphet közbe a pápa, na, hogy álljatok meg, azért ők az én embereim.
De, tehát rögtön reagált, tehát ugye kezdve Alojz Stepinaccal, az volt az első ilyen ügy.
A zágrábi érsek, igen.
Igen, tehát az még 46-ban, aztán utána szépen sorba, ahogy jöttek. A pápa minden egyes ilyen esetben kifejezte a tiltakozását, illetve kiközösítéssel sújtotta azokat, akik ezt végrehajtják.
A kiközösítésről tudjuk a korábbi adásokból, meg azért a középpontoknak borzasztó nagy súlya volt. Na de most az a felelős, aki ezt csinálta, az egy ateista, kommunista szemléletet volna. Most őre a kiközösítés mennyire hatott?
Sehogy. Tehát ugye mutatják is az események, hogy hát igazából ez nem hatotta meg ezeket az államokat és a kommunista vezetőket, tehát továbbra is élték a világukat, de akkor is ez egy jelképes cselekedet volt a pápa részéről, mert hogy ezzel a kiközösítéssel kifejezte azt, hogy elítéli az összes ilyen jellegű dolgot, még hogyha maga személyesen más módon nem is tudott beavatkozni. Tehát ez lelki fegyver, amit ebben az időben már nem vettek igazából komolyan. De ugyanakkor mutatja, hogy a pápa figyel ezekre a dolgokra, tisztában van, hogy mi történik, és elítéli ezeket. Érdekesebb az, hogy közben a Szent Officium, vagyis a mostani hitani dikasztérium, az, mivel kérdéssel fordultak hozzá, ezért megválaszolta ezeket a kérdéseket, amelyeket aztán a pápa is jóvá hagyott. Ebben az első kérdés az, hogy beléphet-e katolikus ember kommunista pártba. Aztán, hogy katolikus ember olvashat-e kommunista irodalmat, terjeszthet-e ilyen plakátokat, iratokat, és így tovább.
De ezek kérdések valóban?
Igen.
Hát de maga a kérdés így mondaton belül üti.
Igen, de pontosan ezekből az országokból jöttek ezek a kérdések a Szent Officiumhoz, vagy hittani kongregációhoz, a dikasztériumhoz, ugye akkoriban még Szent Officiumnak hívták, ugye még korábban még inkvizíciónak, tehát azért, hogy az emberek számára világossá tegyék, az a helyzet, vegyük tudomásul, egy csomó ember nem tudta azt, hogy most mit is jelent kommunistának lenni. Tehát tudom azt, hogy az én felmenőim között is volt, aki bejelentkezett, hogy ő a kommunista pártba, mert hogy a kommunista párt az megígérte, hogy földet oszt, hogy mindenkinek jó lesz, és így tovább. Ők csak ezt látták. A mögöttes tartalmat, hogy az igazából egy embertelen és ateista, materialista világnézet.
És hogy ne felejts el, hogy ha ők ígéretet kap arra, hogy valamit kap neki, azért duplán-triplán vissza kell adni.
Igen, de aztán kiderült, hogy ez a felmenőm, hát annyira nem volt tisztában a dolgokkal, és megpróbálták ott a faluban a papot tényleg úgy egzeszíroztatni egy kicsit, hogy misézzen meg, hogy beszéljen az emberekhez, és így tovább, de ugyanakkor, meg hát ő katolikusnak és vallásosnak tekintette magát, bement a párgyűlésre, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és kitiltották. Ennyi. Tehát azért mondom, hogy az emberek annyira nem voltak tisztában azzal, hogy a kommunizmus, ami itt most ugye először a mézes madzagot húzza el az emberek orra előtt, hogy mindenkinek jó lesz, mindenkinek nem lesznek most már urak, mindenki jól fog élni, stb. Ez mindenki számára vonzó. És arról nem beszéltek, hogy igen, de ennek az az ára, hogy akkor ezentúl te nem mehetsz templomba, a gyereked nem járhat hittanra.
Nem lehet ez egyházi esküvőre.
Így van, tehát ezekről akkor még nem beszéltek.
Nem lehet keresztelő,
és,
ugye?
És az emberek ezt nem, tehát annyira tájékozatlanok voltak, hogy hogy ezért aztán az embereket föl kellett világosítani ezen a téren. Persze ez egy megint más dolog, hogy amit ott Rómában választ adnak, az hogyan jut el mondjuk az Alföldre. Főleg úgy, hogy a püspököket elkezdik szépen börtönbe csukni.
Vagy likvidálni, igen.
Igen. Na tehát, de mindegy, akkor is az elvi állás foglalása lényeg az egyház részéről, amelyben egyértelműen azt mondja, hogy itt is megjelenik ez a szó, hogy kiközösítés terhe mellett tilos belépni kommunista pártba, tilos ilyen kommunista irodalmat olvasni, terjeszteni, röptlapokat terjeszteni, és így tovább. E mindez kiközösítés terhe mellett tilos egy katolikus ember számára.
Azért borzasztó amúgy ez az egész történet, hiszen azért valljuk be, hogy most, hogyha csak Magyarországról beszélek, de nyilván bármelyik országnál, tehát azért ezek az emberek, a Szovjetuniót kivéve, 45-ig ők azért milyen vallásos emberek voltak. Tehát Magyarországon is azért a falvakban mennyire jellemző volt, hogy tehát kivétel nélkül mindenki ott volt a vasárnapi misén, vallásos életet élt, és akkor gyakorlatilag a rendszer művileg elveszi ezt tőlük, és akkor most mit csinál egy igaz hívő ember most? Mit merjen tenni, meg mit nem merjen tenni? Tehát most tényleg itt környező településeken is, ha most a hittanra bemerjem iratni a gyerekemet, én jártam hittanra, most ezt mondhatja az én dédapám, vagy a nagyapám, beírassa az én apámat, vagy az én nagyapámat, ugye hittanra, vagy ne. Most mi az, amit meg lehet tenni, nem lehet, és nem azért nem fogja beiratni, mert nem akarja, hanem mert ugye fél attól, amit mondjuk lát. Tehát tényleg azért borzasztom az embereket, a saját akaratuktól vették el.
Igen, de hát voltak látványos dolgok is, megszüntettek ugye egyházi ünnepeket, karácsonykor menni kellett dolgozni, na akkor már az emberek szeme elkezdett kinyílni, hogy na álljon már meg a menet.
Igen, és tehát a húsvéttal?
Az is, tehát ezeket nem tartották, tilos volt.
Meg hát ugye emlékszünk ugye a keresztelők helyett a névadókra például, tehát...
Igen, mondjuk ez már egy későbbi szülemény a rendszernek, hogy valami pótlék kell, mert rájöttek, hogy az embereknek szükségük van ilyen ünnepekre. De kanyarodjunk vissza 12. Piuszhoz és az ő korához, mert hogy akkor még annyira képlékeny volt ez az egész, és mondom, az emberek annyira nem voltak tisztában azzal, hogy ez most mit is jelent. Tehát, hogy úgy gondolták, hogy katolikusnak lenni és kommunistának lenni, ez nem zárja ki egymást. Most, és ugye ez nem csak itt Európának ezen a részén volt probléma, hanem pont például Olaszországban. Tehát a Olaszországban a háború alatt, pontosan a partizán mozgalom révén nagyon megerősödött a kommunista párt, annyira, hogy a keresztény demokrácia után a második legerősebb pártá nőtte ki magát. És hogyha most kis irodalmi utalás, ha valaki ismeri Guareschinek a Don Camillo könyveit, akkor pontosan ezt látja, hogy ott van ez a Beppo nevezetű polgármester, aki kommunista, de ő is viszi a gyerekét kereszteltetni. Persze ugye ez kicsit ki van színezve, meg humorossá téve, de nagyon jól mutatja az állapotokat, hogy ő a kommunista polgármester, viszi kereszteltetni a gyerekét. Megmondja Don Camillónak, hogy a gyermek neve Lenin. Don Camillo megmondta, hogy ilyen nevet nem adunk, mert ez egy pogány név, meg kommunista név. Jó, utána következik az, hogy jó, megpüfölik egymást, jó, ugye ez mindig hozzátartozik a dologhoz, egy jót verekednek, és akkor miután kellő számú pofont kiosztottak egymásnak, akkor megegyeznek abba, hogy jó, rendben van, Lenin lesz a neve, de hozzáteszik a Camillót is, tehát Lenin Camillo.
Jó Istenem.
Tehát ez humorosan dolgozza föl azt, hogy főleg itt Észak-Olaszországban...
Hát ez egy ilyen szatirikusnak nevezném.
Én nem annyira szatirikus, mert ugyanakkor...
Jó, mert ott azért nem kommunista rezsim van, tehát azért...
Igen, de meg a könyvnek a hangulata az nem szatirikus, uh-huh. hanem tényleg egy humoros, és azért az írónak a hozzáállásán látszik, hogy azért Don Camillo, tehát a plébános mellett van, meg ráadásul ez a plébános nagyon jókat beszélget a templomban lévő feszülettel, és kiderül, hogy Don Camillo, ő harcos keresztény, Krisztus pedig ugye mindig az alázatra próbálja serkenteni, és mindig szemrehányást tesz neki a pofoszkodások után, és így tovább. Tehát nagyon keresztény szelleme van ennek a könyvnek, nagyon jó filmeket is készítettek belőle annak idején Fernandellel. Most csak így már kicsit elkanyarodunk a tárgyról, de mutatja, hogy nyugaton is probléma a kommunizmus, és hogy az emberek mennyire nincsenek vele tisztában, hogy mit is jelent ez, ezért kellett a Szent Officiumnak nyilatkozni arról, hogy a kommunizmus meg a katolikus egyházhoz való tartozást, ez nem kompatibilis.
Tehát ez teljesen kizárja egymást.
Így van.
És ugye már utaltam arra, hogy a kommunista rezsim ugye magyarországi nagy ellenvetése volt, vagy ellen nagy fellépés ellen ugye az 56-os forradalom, ugye nem csak Magyarországon, azért Európa szerte, gondoljunk Lengyelországra is. Mi volt erre a reakciója?
Teljes mértékben egyetértett a forradalmárokkal, tehát nagyon tisztán, nagyon világosan a legnagyobb jó érzéséről biztosította Magyarországot, mellette van imádsággal, körleveleket írt, megpróbálta nyugatot fölrázni Magyarország megsegítése érdekében. Igazából sikereket nem ért el vele, viszont az látszik ezekből az iratokból, amiket akkor ő megszerkesztett és a magyaroknak küldött, hogy igenis szívvel, lélekkel kiállt a magyar forradalom mellett, mindenféle érdek nélkül, de az, hogy a szíve, lelke ott volt a magyar forradalmárokkal, és a magyarok ezt tudták. Tehát ez a magyar forradalmároknak erőt adott, hogy a Szentatya az jó, tankokat nem tud küldeni, de az imádságában, a lelkében igenis velünk van.
De sok mindent nem tudott tenni, tehát az utólagos bebörtönzések, koncepciós perek kivégzésekre megint sajnos nem tudott tenni.
Nem volt rá hatása. Volt rá hatása. Egyszerűen nem tehette meg, hogy annyira zárt volt ez a rendszer, hogy erősebb diplomáciával rendelkező országok sem tudtak sok mindent tenni Magyarországért. Tudjuk azt, hogy Mindszenty Bíboros utána ugye bemenekül az amerikai követségre, és akkor ott él még évtizedekig. Ennyit tudott tenni Amerika abban az esetben, egyébként pedig engedték, hogy történjen az, ami történt.
12. Pius tevékenységéről még nem zártuk le a beszélgetést, a következő adásban még vele fogjuk folytatni.
A mai adásban 12. Pius pápáról és a kommunistákkal való kapcsolatáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Thank you.